4,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentiszteletet Budapesten a Kálvin téri református templomban tartották. Igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és emelkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel két hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovic, Handanovic az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Kester, mert brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban derült napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek kiállítást és konferenciát Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen készített riportjainkat hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét. A Mindszenti 50 címmel rendeztek konferenciát itt az egyetemen. Ön volt ennek a főszervezője. Miért szervezték meg ugye ezt a konferenciát? Azt tudjuk, hogy 50 évvel ezelőtt hunyt el Mindszenti József bíboros hercegprímás.
Igen, több oka is volt ennek, hogy ezt a konferenciát megszerveztem. Vannak személyes okai, személyes indítatásai is, amit ön is említett, vannak kézzelfogható egyéb indokai is. A személyes okok közül talán azt emelném ki, hogy pár évvel ezelőtt kezdtem el a vallási turizmussal foglalkozni kutatás szinten, és itt az egyetemen, mint ahogy már a hallgatók is többször hallottak róla információkat, 2024 őszén elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés, és természetesen szerettem volna én is elmélyíteni a tudásomat ez irányba. És ráadásul Én ahhoz a korosztályhoz tartozok, én történelem szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, tehát ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik erről az időszakról, tehát az 1945 utáni időszakról sem általános iskolába, sem középiskolába, de még egyetemen sem hallottunk nagyon sok információt, ezért természetesen felmerült bennem az az igény, hogy ennek a korszaknak jobban utána nézek, elsősorban a vallásturisztikai vonatkozásait tekintve. És két évvel ezelőtt került egy olyan program elém, ami utána meghatározta a későbbi kutatásaimnak is az irányvonalát, ez pedig a kommunizmus emléknapján a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hirdetett egy börtönsétát a Konti utcai börtönben. Ennek a börtönnek az a különlegessége, hogy itt töltötte a legtöbb időt letartóztatásban, fogvatartásban Mindszenti József bíboros atya. És ez a helyszín és ez a vezetés olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogy én ezzel a témával, ezzel a témakörrel, Mindszenti József bíborossal és a hozzá kapcsolódó helyszínek vallás turisztikai vizsgálatával szeretnék részletesebben foglalkozni, ez a személyes vonal. És az elmúlt olyan bő egy évben, másfél évben sikerült is végigjárnom az ő életéhez kapcsolódó helyszíneknek a nagy részét, és szoros kapcsolatba, együttműködésbe kerültem a Magyarországi Mindszenti Alapítvánnyal, és innen tudtam meg azt, hogy van egy olyan rollap kiállításuk, ami kimondottan fiataloknak szól, középiskolásoknak, egyetemistáknak szól, és nagyon közérthető módon, interaktív módon tudja bemutatni a bíboros életének különböző állomásait, és úgy gondoltam, hogy mivel ezt a emlékévet üljük ebben az évben, ezért a mi egyetemünkön is méltó helye lenne ennek a kiállításnak. Ráadásul lehet, hogy többen nem is tudják, de Mindszenti József bíboros kétszer is járt Egerben, egyszer még veszprémi püspök korában, és a második látogatás pedig 1947-ben volt, amikor 1947. szeptemberébe kapcsolódott be egy három napos Mária rendezvényben itt Egerbe. Tehát 78 évvel ezelőtt tett látogatást nálunk utoljára, és úgy gondolom, hogy ennek egy méltó megünneplése volt ez a rendezvény is.
Ahogy említettük, tehát az ön előadásának a címe, témája Mindszenti bíboros életének helyszíneihez kapcsolódó vallásturizmus, vallásturisztikai értékek. Melyek ezek a helyszínek, amelyeket ön már fel tudott keresni?
Egy gondolattal térnék még vissza magára, a kiállításra, a megnyitóra, illetve a hozzá kapcsolódó előadásokra. Úgy gondoltam, hogy nem csak egy 15-20 perces előadás megnyitóra, köszöntőkre van szükség ahhoz, hogy egy kicsit körbejárjuk ezt a témát, és a mai fiatalok számára is egy kicsit kontextusba helyezzük Mindszenti bíborosnak a személyét, hanem ezért találtam azt ki, hogy akkor egy pár előadásnak a segítségével mélyítsük el ezt a tudást, hiszen az ő életét nem tudjuk kiragadottan nézni, hanem a történelmi, társadalmi kontextusba kell, hogy helyezzük, hogy ezek az események jobban megérthetővé és átélhetővé váljanak. Így sikerült is meggyőznöm pár a témájában elmélyülten kutató kollégát, hogy mutassák be tényleg az életéhez kapcsolódó egy-egy momentumot, akár a egyházi vonatkozásból, akár a történelmi vonatkozásból. Igen, és mint házigazda úgy gondoltam, hogy fontos az is, hogy bemutassuk azokat a helyszíneket turisztikai szempontból, amelyek az ő életéhez kapcsolódtak. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt bő egy évben több börtönben jártam, mint eddig az eddigi életemben. Mindszenti József bíboros az életének egy jelentős részét börtönökbe, házi őrizetbe töltötte. Ezek a helyszínek különleges atmoszférával rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy itt most nem a katasztrófa turizmusra vagy a sötét turizmusra kell, hogy gondoljunk, de olyan milliót biztosítanak, annyira át tudják adni annak a korszaknak a hangulatát át tudják adni, a társadalmi, politikai berendezkedését, amiben még jobban meg tudjuk azt érteni, hogy Mindszenty József bíboros, ha nem is, tehát nyilván senki nem indul szentként az életében, hanem a fogságban töltött, házi őrizetben töltött hosszú időszak alatt hogyan vált gyakorlatilag szenté, hogyan lépett előre a szentségnek az útján. Természetesen egyébként a bejárásaimat a Csehi Mindszenty emlékházzal kezdtem, majd ezt követően végigjártam a börtönhelyszíneket, és eljutottam a zalaegerszegi Mindszentyneumban, ami úgy gondolom, hogy a megkoronázása gyakorlatilag a Mindszenty életútnak.
Ezekben a börtönökben Mindszenty emlékét őrzik?
Igen, a börtönöknek egy része bejárható. Különálló attrakció az a Konti utcai börtön, ahol több helyszín, vagy több a börtönnek több része is emlékeztet Mindszenty bíboros ott létére. Viszont ezek a helyszínekkel az a probléma, hogy ezek korlátozottan bejárhatók. Mindegyiket be lehet járni, viszont például a Konti utcai börtönt egy évben csak pár alkalommal visz ide vezetett túrát a Mindszenty alapítvány, ezeket figyelni kell és be kell ide regisztrálni. Vagy a Sopron-Kőhidai börtön és fegyház esetében előre kell jelezni az igazgató felé, és így szigorú beléptetési feltételek vannak, tehát ez is egy nehezen megközelíthető hely. Itt emlékszoba van, ugye ő raboskodott Veszprémi börtönben is, itt is egy emlékszoba őrzi az ő emlékét, ez teljesen szabadon látogatható, ez a börtön látogatóközpont, illetve két helyen volt még házi őrizetben, az amerikai nagykövetséget leszámítva, az amerikai nagykövetség sajnos nem látogatható, de két helyen volt még házi őrizetben, a Püspökszent Lászlói kastélyban, ez nagyon szépen felújításra került, és itt több szoba is őrzi a bíborosnak az emlékét, itt is érdemes előre bejelentkezni, illetve a Felsőpetényi Almási kastély, ami jelen pillanatban felújítás alatt áll, ebből egy természettudományi látogatóközpont fog majd létrejönni pár éven belül. Itt is tervezik az, hogy Mindszenty emlékszobát alakítanak ki. Egyébként ez a Felsőpetényi kastély volt az, ahonnan a Rétsági laktanyából érkező katonák Palavicsini Antal vezetésével kiszabadították a bíborost az 1956-os forradalom kapcsán.
Előadásában azt is említette, hogy Mindszenty József bíboros halálának 50. évfordulója alkalmából egy szobrot avattak Mária Cellben, és ezen is ön részt tudott venni.
Igen, fontosnak tartottam, hogyha az ő személyével foglalkozom, akkor elsősorban itt az emlékév kapcsán minél több helyszínre, minél több rendezvényre el tudjak jutni, és úgy gondolom, hogy ez a Mindszenty emlékévnek egy fénypontja volt, Rigert Tibor szobrászművész, Mindszenty szobrának a felavatása, a templomnak a külső részén, a bal oldalán történt meg ennek a szobornak a felállítása, egy nagyon felemelő és egy nagyon különleges alkalom volt. Ennek a kapcsán szeretnék most itt egy pár mondattal megemlékezni Duka bíborosról, aki egy november 4-én hunyt el, aki prágai érsekként Mindszentynek a kortársa volt, neki egy nagy tisztelője, és ő is részt vett ezen a rendezvényen is, és beszédet is mondott, mind a templomban, a Szentmisén, mind pedig kívül a szobornak a felavatásán, és a tevékenységért, illetve a magyarokkal kapcsolatos missziójáért állami kitüntetésben is részesült pár évvel ezelőtt. Igen, tehát ez az emlék szoboravatás úgy gondolom, hogy az évnek a fénypontja volt. Ezen kívül lesznek még rendezvények folyamatosan, hogyha kedves hallgatók figyelik a Magyar Mindszenty Alapítványnak a Facebook oldalát, honlapját, akkor ezekről tudnak információkat szerezni.
Ahogy említettük, tehát ön végigjárta ezeket a Mindszenty életéhez kapcsolódó vallásturisztikai helyszíneket. Tulajdonképpen mi ennek a kutatásnak a célja? Kikkel tud itt beszélgetni? Kiket kérdez meg?
A kutatásomnak a legfontosabb célja az, hogy feltérképezzem ezeket az emlékhelyeket, ezeket a helyszíneket, amelyek a bíboros életének egy-egy szakaszával voltak nagyon szoros összefüggésben, és feltárjam azt, hogy ezeknek milyen vallásturisztikai potenciáljuk van, milyen termékfejlesztési lehetőségek nyílnak a helyszínek előtt, miben kell erősíteniük, hogy eljussanak a fogyasztók felé, tehát marketingben, kommunikációban. Tehát a célom egyrészt a turisztikai attrakciók, a jelenlegi helyzetüknek a feltárása, másrészt pedig próbálom őket majd segíteni, hogy hogyan és milyen termékfejlesztési eszközökkel tudnak jobban, hatékonyabban megjelenni a piacon, hogyan tudnak még jobbá, még érdekesebbé, informatívabbá válni. Ennek a során interjúkat készítettem az egyes helyszínekhez kapcsolódó attrakcióknak a vezetőivel, illetve egy kérdőívet is elkészítettem, amelyet majd a Google Forms formátumban, amelyet majd a Facebookon kívánok közzétenni, és elsősorban arra várom a válaszokat bárkinek a részéről, laikusok részéről, vallásosok részéről, tehát gyakorlatilag mindenki részéről, hogy mennyire ismertek ezek a helyszínek. Megvizsgálni, hogy mennyire vannak ők jelen a turisztikai piacon, hiszen nyilván ennek segítségével fogjuk tudni majd belülni azokat a célcsoportokat, azokat a média csatornákat, amiknek a segítségével ők jobban meg fognak tudni jelenni a piacon.
Ezek az emlékhelyek, Mindszentihez kötődő emlékhelyek úgymond ismerik egymást, együtt dolgoznak?
Vannak, akik ismerik egymást, de sajnos több helyszín között nincsen élő kapcsolat. Kicsit missziumnak tekintem azt is, hogy az alapítvánnyal együttműködve ezeknek a helyszíneknek egy szorosabb együttműködését megpróbáljuk erősíteni, létrehozni akár egy platform erejéig, vagy akár szakmai együttműködést is elősegítve.
Az egyik előadójuk Andrzej Kostecki, Domonkos szerzetes volt, aki a lengyel Mindszentiről, ahogy a címben hangzik, a lengyel Mindszentiről, Stefan Wyszyński bíboros életéről mesélt. Őt miért kapcsolták ide, miért hívták meg Andrzej atyát Wyszyński bíborosról előadni?
Ebben az időszakban, tehát amiben Mindszenti József bíboros atya élt, gyakorlatilag a kommunista országokban szisztematikusan próbálták az egyházat ellehetetleníteni. És minden országban volt egy olyan kiemelkedő személy, aki gyakorlatilag egy hasonló életutat járt be, mint Mindszenti bíboros, és a lengyelek esetében ez a személy, ez Stefan Wyszyński bíboros volt, akinek szinte az életének az első szakaszai párhuzamosan futott, hiszen mind a ketten hasonló társadalmi osztályból érkeztek az egyházba, a papságba, és hasonló életutat is jártak be a későbbiekben. Wyszyński bíboros kevesebb időt töltött fogságban, ő inkább házi őrizetben volt, de gyakorlatilag a kettőjük életének a párhuzamossága volt az, ami engem arra inspirált, hogy egy kicsit kitekintsünk a magyarországi viszonyokon kívül is, és megnézzük, hogy ezek a történelmi események hogyan hatottak az egyházra a környezetünkben lévő szocialista országokban is.
A kutatásai révén Mindszenti bíborost milyen embernek ismerte meg?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen ő egy nagyon-nagyon komplex személyiség volt, és egészen más személyiség volt, amikor elindult a papi pályáján, és egy egészen más személyiségé vált a megpróbáltatások, a börtönévek, az amerikai nagykövetségen eltöltött évtized, több mint egy évtizednek a hatására. Olvastam az emlékiratait, nagyon sok szakirodalmat olvastam róla. Nagyon fontos volt az, hogy be tudtam járni ezeket a helyszíneket, ahol ő is járt annak idején. Szokták azt mondani, hogy a helyszellem, ez a génius loci, ezeken a helyszíneken nagyon átsütött az a plusz többlet, ami többet jelent, mint egy elolvasott önéletrajz, vagy egy elolvasott szakirodalom. Az életének az első felében egy nagyon, nagyon karakán, nagyon szigorú embernek, szigorú, következetes, az értékeiért kiálló ember képe rajzolódik ki előttünk, aki mindent megtett a közösségekért, a rábízott nyáért. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, a főbb jellemvonásai a hűség, a kitartás, a kiállás a közösségéért, ezek mind megmaradtak, de a szigorúsága, és nekem a késői mindszenti képekben, akár a portrékban, akár a jellemében talán ez a vonás az, ami legjobban megfogott, hogy egy nagyon atyai, egy nagyon mindenkit, a világ egész magyarságát szinte körbeölelő főpapnak a képe rajzolódik ki elém, aki szenvedélyesen szerette a magyarokat, és minden érzékével, minden idegszálával igyekezett kiállni a teljes magyar közösség, akár a határon inneniek, akár a határon túliaknak az egységéért.
Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt. Előadásának címe a kommunista diktatúra és az egyház, a mindszenty perés előzményei. Az előadása után beszélgettünk az előadóval.
Az 1945-48 közötti időszakot vázolta fel, mindszenty bíborost 1948-ban tartóztatták le, és ön feltett egy kérdést, amit tulajdonképpen én is feltehetnék, hogy miért került olyan hamar mindszenty bíboros ugye az akkori hatalomnak a keresztüzébe, ha fogalmazhatok így. Mi az oka ennek?
1945. októberében nevezte ki 12. Pius pápa esztergomi érsekké, és már korábban a tanácsköztársaság alatt 19-ben házi őrizetbe került, illetve a nyilas időszak alatt 44-45-ben Sopron-Kuiden börtönben és Sopronban házi őrizetben tartották. Mindszenty bíboros atya a diktatúrákkal, mind a barna nyilas, mind a vörös kommunista diktatúrával szemben apostrofálta magát, helyezte el magát, és amikor 1945 októberében elfoglalta az esztergomi érseki széket, akkor azt követően néhány héttel Magyarországon választásokat tartottak. Ugye a második világháború után vagyunk, az első szabad választások, amelyet egyébként a Kisgazdapárt 57%-kal megnyert, de nem alkothatott egyedül kormány. És a választások előtt a püspöki kar egy körlevelet adott ki, amelyben egyetlen egy pártot sem neveztek meg, pusztán evangéliumi közéleti értékeket. A másik, hogy ő egy lelkipásztor volt, egy aktív lelkipásztor, aki nagyon igyekezett az esztergomi érseki időszakában jelen lenni a magyar közéletben, a magyar társadalomban. És ez pedig a kiépülő kommunista diktatúra számára nem volt elfogadható. A kommunisták szovjet háttérrel úgy érkeztek Magyarországra, hogy pontosan képben voltak arról, hogy az egyházban kik azok, akiket el kell mozdítani, akiket le kell tartóztatni, akik szovjet katonákkal, állampolgárokkal atrocitásba keveredtek, kapcsolatba keveredtek, őket is igyekeztek kivonni, és emiatt mindszenty bíboros atya nagyon gyorsan egyfajta ellenségévé vált ennek az, főleg a politikai rendőrségnek és a kommunista pártnak. A megfigyelése, a nyomon követése, a vele szemben való föllépés pedig mind-mind arra irányult, hogy amikor úgy érzi a kommunista párt, hogy elérkezett az az időszak, amikor ő vele szemben egy koncepciós pert el lehet indítani, akkor csőre töltve állva, készen állva legyen minden, amit föl lehet ellene hozni, sok esetben valótlan rágalmakat, nem teljesen pontos tényeket.
Említette itt is az előadásában a CF és Mindszenty aláírást, hogy ez mit jelentett a jegyzőkönyveken?
Egy fogvatartottat, egy vádlottat a politikai rendőrség kihallgatott, akkor erről jegyzőkönyvet vettek fel, írásbeli jegyzőkönyvet, amit a fogvatartottnak alá kellett írni minden oldalon, és a fogvatartottak meg törekedtek arra, hogy az szerepeljen a jegyzőkönyvben, amit elmondtak, hiszen egy beismerő vallomás elegendő volt egy bírósági ítélet, ez nem kellett mondjuk bizonyíték, hogyha valaki beismerte azt, hogy valamit elkövetett, akkor az a szovjet típusú bíróságokon elegendő volt. És Mindszenty készülve az őt ért eljárásra, koncepciós perre elhatározta azt, hogy ad valami jelzést, hogy nem szabad akaratból vallotta azt, amit vallott, és ezért a neve elé egy C és egy F betűt, egy monogramot írt, amit a politikai rendőrség vezetője Péter Gábor nem jött rá, de Rákosi gyanút fogott, szimatot fogott, hogy itt valami nem oké, és ugye ez a coactus fecit kényszer hatása alatt akadályoztatva tettem, és ezzel jelezte azt, hogy ő nem szabad akaratából mondta el azt, amit elmondott. Igazániból ez azt gondolom, hogy abból a szempontból is nagyon fontos Mindszenty atya szempontjából, hogy ő mondta azt, készülve a letartóztatására, hogy a test az néha gyönge tud lenni, tehát hogy ő hiába készül arra, hogy erős lesz, hogy nem fogják őt tudni megtörni. De ha belegondolunk abba, több 40 napig vallatták, nem hagyták aludni, stb. Ez mind-mind meg akarták az ő alkatát törni, és bármennyire is erős volt, bármennyire is készült, azért a politikai rendőrség munkatársai kemény legények voltak.
Önnek be kellene Mindszenty bíboros jellemét mutatni, mondjuk egy olyan embernek, legyen akár az egy külföldi emberdiák, aki nem ismeri, mi lenne, vagy mik lennének azok a jellemvonások, amiket így elsőre kiemelne benne?
Hát a 20. század egyik legnagyobb magyarja, mondjuk a legnagyobb egyházi személyisége, mindenképpen egy hős volt, mindenképpen egy pozitív példakép, egy tiszteletre méltó pozitív példakép, egy olyan ember, aki képes volt fejlődni, változni, alakulni, és le tudta küzdeni azokat az adottságait, amiket ő kapott a teremtőjétől, a Jóistentől, és egy kisfaluból, egy apró pici vasmegyei kisfaluból Magyarország vezető egyházi pozíciójára emelkedett, és számos olyan nehézséget küzdött le, ami az ő életkörülményeiből adódott.
Dr. Sós Viktor Attila egyháztörténésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával beszélgettünk.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Világszintű elismerésekben, Grand Prix nagydíjban, Aranyember díjban és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, amelyeket így az elmúlt években, vagy mondhatom azt, hogy évtizedekben, mint te, mint pedig a kórus magáénak tudhat. Hogyan indult ez az út, milyen lépcsőfokok vezettek addig, hogy ennyire színes, gazdag, és hát gondolom tele van a naptáratok, ennyire sok rétűben megmutathatjátok a tehetségeteket szerte a világon.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, köszöntöm a hallgatókat is, ez számomra megtisztelő, hogy elmondhatom, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk. Évtizedekről még nem beszélhetünk, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus 15 éves összesen, és nekem nagyon sok elődöm volt, akire felnéztem, karvezetők, kórusvezetők, karnagyok, és én úgy szerettem volna, hogy egy olyan kórust kialakítani, ez a mottóm is, hogy nem csak kórus. Amellett, hogy nagyon elkötelezettek a kórustagok, nagyon tisztán, szépen énekelnek, képzik saját magukat, és egy nagyon komoly hangképzés van a kórusban, amit én tartok, és sokszor hívok segítséget ehhez. Ez vezethetett talán oda, hogy most ilyen eredményeket értünk el. Én szerettem volna egy más típusú kórust létrehozni, ami elsősorban közösség, és akik elsősorban összetartanak, és nem csak egy csapat, aki összejár énekelni, és magas szinten énekel, hanem egymást segítik, és mindenféle egyéb társadalmi megmozdulásban, jótékonyságban részt vesznek. Viszont kiválogattam azokat a komoly énekeseket, akik erre elköteleződtek, nem azokat, akik profin énekeltek, hanem azokat, akik erre elköteleződtek. Mi kamarakórus vagyunk, tehát 30 maximum a létszámunk, de nagy kórusként is meg tudunk jelenni, hiszen most már lehetővé teszi az elvégzett munka, hogy nagyon komoly nagy műveket is elő tudjunk adni, akár kisebb létszámmal is.
Ha jól értem, nem profi énekművészekből áll a kórus, hanem pusztán csak zeneszerető, egy szónak a jó értelmében vett amatőr művészekből?
Így van. Mi egy amatőr kórus vagyunk. Az amatőrség az egy kicsit pejoratív ma Magyarországon, ezért én sem szeretem használni, de az amatőrség az azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Orvosok, pedagógusok, óvónők, menedzserek, vagy például labor igazgatók, mindenféle szakma megtalálható itt nálunk. Igazából ebben a kórusban én vagyok az, aki profi. Van ugyan még két zongoratanár, akik szintén ugye tanárok és zenetanárok, de mindenki másnak más a szakmája. Műszaki ellenőr, előadó, boltban dolgozó, vagy adminisztrátor, tehát sorolhatnám. Egy cél vezet minket, profin énekelni, profin megjelenni, és nem csak az, hogy mi nagyon magas szinten énekeljünk, hanem mindent, amit egy profi kórus csinál, ugyanúgy csináljunk. Tehát nem csak a megjelenésünk, a bevonulásunk, a magas szintű éneklésünk, hanem hogy elkötelezettek legyünk, és hogy mi egy olyan közösséget tudjunk megmutatni, akik túllépnek a kórus és túllépnek az amatőr kórus megfogalmazásán. Ez számomra azért is érdekes, mert bárhol megjelenünk, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom, szinte nem hiszik el, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy összeválogatott profi csapat, és ha azt mondom, hogy igen, most már igen, azért, mert az elkötelezettség mindenkit a profizmusra sarkal. Arra, hogy gyakoroljon, arra, hogy eljárjon esetleg külön énekórára, arra, hogy részt vegyen a kórusnak minden megmozdulásában. Tehát amatőr kórus, de igyekszünk mindent profin csinálni.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérrel még inkább a hallgatóink számára is egy meglepetés, és talán a kórus számára is meglepetés volt. Nem biztos, hogy ez a legutóbbi fellépésetek, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb volumenű, ami nemrégiben volt, a World Peace Choral Festival. Ha le lehetne fordítani, akkor ez ilyen világbéke fesztivál és verseny, amelyre meghívást kaptatok, ennek a résztvevői voltatok. Hogyan lehet kieszközölni egy ilyen meghívást? Tehát beszéltél már arról, hogy mire törekedtél a közösségépítésben, és hogy mennyire elkötelezettek a tagok, de milyen lépcsőfokok vezettek el addig, hogy nem is ti neveztetek erre a versenyre, hanem titeket kerestek meg, és úgy kaptátok ezt a meghívást, felkérést.
Igen, most már néhány éve meghívásokat kapunk, és nem nekünk kell jelentkezni valóban. Nagyon komoly munka van e mögött, rengeteg fellépés, rengeteg gyakorlás, rengeteg egyéni hangképzés, rengeteg kis csapatban való éneklés. Tehát én 15 évvel ezelőtt, amikor ezt a kórust elindítottam, illetve a templomi kórusból, ami megvolt már előtte is, és egy nagyon jó kis csapat volt, gondoltam, hogy szerintem többre is képesek vagyunk, és ezáltal több fiatal is csatlakozott hozzánk. És ez például Magyarországon különleges, hogy nekem a kamara kórusomban 7 tenor, 7 basszus van, ami egy nagy kórusnak is bizony örömére válna. Azért, mert én azt látom, hogy a fiatalok el akarnak köteleződni. Csak meg kell nekik mutatni, hogy hova lehet elköteleződni. És amikor megkérdezik, hogy hogy tudom rávenni ezeket a fiatal 20-30 éves fiúkat, hogy fölvegyék a lakcipőt és a smokingot, akkor én nem értem a kérdést, hiszen alig várják, hogy fölvegyék egy-egy szereplés alkalmával. De visszatérve erre a bécsi világversenyre, ez számunkra azért volt nagyon különleges, mert itt több lépcsőfokon kellett átmenni. Tehát először is meghívást kaptunk, aminek már nagyon örültünk. Utána a második lépcsőfok az volt, hogy a beküldött felvételek alapján is kiválogattak minket. A harmadik lépcsőfok pedig az volt, hogy megmondták, hogy mi lesz a kötelező mű ezen a versenyen. Na most ott már szintén kiestek kórusok, és maradtunk jó páran azért, mert 35 kórus 27 országból. Tehát valami elképesztő, hogy Brazíliától, Ausztrálián keresztül az északi országok, a keletiek, a japán, a Fülöp-szigeti, a kínai, tehát hogy mindenhonnan volt, hihetetlen volt ezt különben látni, és hihetetlen volt azt látni, hogy mindenki profin működött ott is, tehát hogy tényleg nem volt ez a nem tudom hova megyek, nem tudom mit csinálok, és hát nyilván ez egy Edward Elgárnak a The Shower című műve volt, ami egy nagyon nehéz mű, egy ilyen kis falatnak tűnik, de nagyon nehéz ezt megcsinálni és elénekelni. Amin számunkra rendkívüli volt, hogy a zsűri a mi kötelező művünket ítélte a legjobbnak, ami tehát nagyon, nagyon izgalmas. Viszont ugyanakkor ezt az angol művet hallani a braziloktól, vagy a mongoloktól például, ez számunkra rendkívül izgalmas és érdekes. És itt nem is kifejezetten a kiejtésre gondolok, hanem a zeneiségre, a zenei megformálásra. És amikor Bécsben, ugye ez egy fesztivál is volt, tehát napi legalább 2 vagy 3 koncertet is kellett adnunk itt, ott, amott, idősek otthonában, templomokban, aztán az enszékházban, tehát sok-sok programot szerveztek, hogy gyakorlatilag ez is elég lett volna, hogyha verseny nincsen, és a versenyen pedig a bécsi fiúkórusnak a koncerttermében énekeltünk. Hát ott is nagyon nagy siker volt, és bejutottunk a kvázi döntőbe, amit pedig a Muzikverányban szerveztek és rendeztek, és én bevallom őszintén, a mi kórusunknak nekem a célunk az volt, hogy a Muzikverányban énekeljünk. Az, hogy hanyadikok, meg hogy, Persze, amikor már ott van az ember, akkor már gondolja, hogy fú, azért most már jó lenne még valamit elérni, de bemenni oda egy jó értelembe vett amatőr kórusként, és ott énekelni, hát ez egy olyan felemelő érzés volt, és olyan döbbenet volt, hogy volt, aki utána sírva fakadt, mert örömében, mert hogy ez meg tudtuk lépni ezt a dolgot. Tehát nincsenek szavak, amikor befejeztük a műsorunkat, és a Muzsikfelhang közönsége ovációban tört ki. Tehát gyakorlatilag földbe gyökeredzett a lábunk, és utána szinte inteni kellett a kórusnak, hogy akkor vonuljunk le, mert tényleg döbbenten álltunk ott. Nagyon-nagyon nagy siker volt. Ez talán a 15 évnek a legnagyobb sikere eddig. Azóta persze már megjártuk Szerbiát is, és onnan egy külön díjjal jöttünk haza. A nemzetközi zsűri nagyon jónak ítélte a kórusnak a fellépését, és biztatott minket, hogy sok-sok versenyen vegyünk részt. Nem célunk a versenyzés igazából, de időnként el kell helyezni magunkat, hogy hol tartunk. És amikor például a mongolok nyerték meg ezt a bécsi versenyt, mi pedig másodikok lettünk, akkor azt kellett látni, hogy óriási, hihetetlen profi volt a mongol csapat, akik, tehát minden egyes megjelenésük és megszólalásuk példa volt számunkra, és mindig van honnan és mit tanulni, és szerénynek kell lenni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy vannak nálunk jobbak, és szerintem mindig lesznek nálunk jobbak, és azoktól tanulni kell.
Mennyire lehet egy ilyen világversenyen, fesztiválon, és egyáltalán céle az, hogy az ember az anyanyelvén énekeljen, és az anyanyelvén mutasson be egy művet?
Feltétlenül. Elengedhetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar kórusmű nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem csak azért, mert óriási a magyar kórusmű irodalom, hanem azért, mert a magyar nyelv egy olyan különleges, hogy egyszerűen, tehát azt látjuk, hogy a zsűri hátradől, és hallgatja, és figyeli. És ott akotta a kezébe, de hogy annyira élvezi a magyar nyelv különlegességét, hogy gyakorlatilag szinte a kórusmű végére jut eszébe, hogy hoppá-hoppá, jó lett volna valami zeneileg is figyelni vagy írni, mert nyilván mindig van kritika, amit lehet írni az éneklésünkre. Daróczi Bárdos Tamás Madárettető című különleges, de nehéz művét vittük oda. Ritmikailag is nehéz, megszólalásában is, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, de ezen kívül kortárs műveket énekeltünk, mert nekünk az egyik specialitásunk a kortárs magyar, külföldi, egyházi és világi művek. Nagyon-nagyon szeretünk kortárs műveket írni. Nagyon sok magyar zeneszerző ír nekünk kortárs műveket, még nem is tudtuk mind bemutatni. Nem bírtunk sort keríteni rá, attól függetlenül, hogy egy évben minimum 30 fellépésünk van, és nagyon-nagyon sok, közel 40 új művet tanulunk meg. Hát ebbe azért van munka bőven. A külföldi kortárs műveket is nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon élvezik a kórustagok, amikor egy ilyen új művet tanulunk. Van, hogy ők hoznak, vagy ők mutatnak, hogy, és visszakérdezek, hogy nem lesz ez túl nehéz, nem. Például a férfi karommal és a női karommal is, akik ugye ilyen 10 főből állnak, külön is szoktam énekelni, megszólaltatni műveket. 9 szólamú férfi kari művet énekeltünk el, és egy 6-7 szólamú női karit is külön. Mindegyik külön-külön kiemelkedő, és együtt meg pláne.
Kedves hallgatóink, vendégünk Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamara Kórus Művészeti Vezető Karnagya.
Ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés is, hogy nyilván szükség van arra az elkötelezett tanulásra, ami ezt a folyamatot megelőzi, vagy ezt a versenyt, egy-egy fesztivált megelőz. De mennyire viszi a művészeti vezető a karnagya vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön intsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék, tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva. Ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a négy énekli, akkor az énekli. Az a nyolc, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem négyet kell, vagy ötöt, vagy hatot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az egyet ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom négy sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betörtöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szopránok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával, Papildikó beszélgetett.